így bevezetésként, vagy így együtt gondolkodásként. Ez annyira fontos, hogy amikor mondjuk, mit tudom én, már 10 éve hívő vagy, és a világképed tényleg kialakult, és a dolgok ilyen evidensek és nyilvánvalóak, ne feledkezz meg róla, hogy milyen volt akkor, amikor még nem volt nyilvánvaló. És ne feledkezz meg arról sem, hogy miért nyilvánvaló. Ugye, ha nyilvánvaló valami, ha valami bizonyított, akkor az bizonyított akkor is, amikor már régen bizonyítottad, és már régen élsz abban a tényben, ami bizonyítva van. De a bizonyítékot magát ne felejtsd el. Ugye, én azt hiszem, hogy a kereszténység azért jutott oda, hogy hívő emberek, lelkipásztorok, papok azt bírják mondani, hogy Isten létezésében nem lehetünk biztosak, Istenben csak hinni lehet. Úgy jutottak oda, hogy elfelejtették, hogy honnan jöttek. Elfelejtették az alapokat. És ezt nem, tehát ne tegyétek. Ne tegyétek. Én azt mondom, hogy ma azért vagyok keresztény, mert azok a tények, azok a bizonyítékok, amik 14-5 évvel ezelőtt meggyőztek, azok ma is megállják a helyüket. Ha ma megdőlne az az érvrendszer, amin a hitünk alapul, akkor azt kéne, hogy mondjuk, hogy tévedtünk. Nem tudom, hogy ezt értitek-e. Tehát nem azért vagyunk keresztények, mert mi keresztények vagyunk, hanem azért vagyunk keresztények, mert az a meggyőződésünk, hogy ez igaz. És hogyha nem az, akkor tovább kell keresnünk. Ez adja a hitelességünket. Oké? Tehát abban a pillanatban, ahogy ez a hozzáállásunk megszűnik, onnantól egy kicsivel sem vagyunk jobbak annál, aki buddhistának született, és azért buddhista, mert az apja is az volt, meg az anyja is az volt, és a nagyapja, meg a nagyanyja is, meg az ük-ük, meg az ükük is, és ő ebben nőtt föl, ez az, amit ő az anyatejjel magába szívott, és egyszerűen ez a vallásom, és ezért mondom, hogy én buddhista vagyok. És kész. Tehát, hogyha mi is elkezdünk így gondolkozni, akkor tényleg nem vagyunk jobbak senkinél. Akkor mi is csak a vallásunkat szajkozzuk, és megpróbáljuk lenyomni mindenkinek a torkán. Igaz? Az egyetlen alap, amiért mi kommunikáljuk a hitünket, az, hogy meg vagyunk róla győződve, hogy a hitünk a valóságot írja le. És mert nyilvánvaló, hogy minden embernek összhangban kell élnie a valósággal, nem a mi vallásunkkal, a valósággal. Oké? És meg kell kérdezni, hogy hogyan működik a világunk. Meg kell kérdezni, hogy mi az élet értelme. Meg kell kérdezni, hogy mi lesz velünk a halál után. És aztán meg kell válaszolni. Gyerünk, adjatok választ. És ebben a kutatásban oda jutottunk, hogy a Biblia adja nem csak a legteljesebb, hanem az egyetlen teljes választ ezekre a kérdésekre. A Biblia adja az egyetlen olyan választ, amely összhangban van a tapasztalatainkkal, amely az élet minden gyakorlati, tényszerű, valós részét megválaszolja, és egyben ettől függetlenül igazolja önmagát. Ezért vagyunk keresztények. Oké? Okay. Úgyhogy a filozófiai utat kezdjük el. Okay. Filozofálni fogunk. És mielőtt elkezdenénk, imádkozzunk egyet. Oké, mennyei atyánk, csak hálásak vagyunk neked a mai estéért is, és arra kérünk, hogy adj nekünk osztatlan figyelmet. Tényleg engedd, hogy egy pillanatra lássuk, ne is egy pillanatra, hanem hogy meglássuk, és aztán emlékezzünk rá, hogy milyen hihetetlen üzenetet küldtél nekünk a teremtésben, hogy milyen ámulatos pontossággal és mélységgel leplezed le magad, mind abban, ami körülvesz minket. Segíts nekünk világosan és tisztán gondolkozni, segíts nekünk józanul felismerni, És különösen segíts ma este odafigyelni, és nekem pedig fogalmazni, hogy tényleg érthessük azt, amiről szó van, amiről beszélsz. És tényleg csak hálásak vagyunk. Imádkozunk mindenkiért, aki még úton van, hogy ide érjen. Imádkozunk mindenkiért, aki ma nem tudott eljönni. És hálásak vagyunk mindenkiért, aki már itt van. Te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Oké. A filozófiai út. Úgy kezdjük, ahogy az előbb mondtam, hogy hátralépünk, és azt mondjuk, hogy egy objektív módon ránézzünk a világra, és megnézzük, hogy hova jutunk. Oké. Nem vagyunk keresztények, nem vagyunk semmik, egyszerű gondolkodó, józan emberek vagyunk, akik fölteszik az élet legalapvetőbb kérdéseit, és megpróbálnak elfogadható választ adni ezekre a kérdésekre. És nézzük meg, hova jutunk, oké? Tehát ez egy jó hozzáállás. Nézzünk rá arra, ami van, és minden előfeltételezés nélkül vonjuk le azt a következtetést, amit egy józan, gondolkodó, értelmes, két lábbal a földön álló ember következtetésként levonhat. Az alapját annak, hogy ezt megtehessük, és ez most akkor egy kis teológiai bevezető nektek, és aztán visszalépünk arra a pontra, amit most meghatároztam, az objektivitás pontjára. Ennek az alapját Isten lefektette nekünk. Oké, olvasom Róma 1.19-et. Jó, ez egy olyan vers, amit tudnotok kell. Oké, olvassuk a 18-at is, mert nem értitek. Oké. Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik a gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. Oké. Kell, hogy értsétek, hogy az ember szabad. Hányan tudjátok, hogy az ember szabad? Ezt tudjátok, oké? Szabad azt gondolni, amit csak akar. Szabad egyet érteni, és szabad egyet nem érteni. És létezik egy olyan hozzáállás, amit úgy hívunk, hogy gonoszság. A gonoszság az, ha nem teológiai szempontból nézzük, hanem kicsit humanista oldalról, akkor a valóság tagadása, oké? A valóság tagadása, a valóságtól való elszakadás, egy mértéke, az gonoszság. Hogyha bibliai szempontból veszük, akkor azt mondjuk, hogy az istentelenség a gonoszság. A gonosz lehet erkölcsileg jó. Oké? Tehát teszek valamit, ami jó, enni adok egy etióp éhezőnek, de az én emberi jóságom Isten szempontjából lehet gonosz, mert istentelen, aki tagadja Isten valóságát. A valóság tagadásán se a gonoszság gyökere. Oké, Isten haragszik az emberek hitetlensége és gonoszságára. Azt mondja, a hit ugye az, amikor van egy valóság, ami mindössze nem látható, de tények igazolják, és én ezt a valóságot mégse fogadom el valóságnak. Ugye, van, aki, emlékszem, ismertem valakit, aki alig tudta elhinni, hogy egy repülő tud repülni. Felnőtt ember volt, de tehát figyelj, álltál már repülő mellett? Nézted már mekkora a kereke? Ugye, az tömör, ott vas van, és berakták a bőröndöket is. Ez kizárt, hogy az repülni tud. És oké, tehát ez vicces egy picit, de bizonyos értelemben tagadta a fizikának azokat a törvényszerűségeit, amiket ő, ha bár nem látott, nem is tudott megtapasztalni, hisz még nem repült soha, de mégis működtek, és azt a repülőt bizony fölemelték, és fönntartották a levegőben. Oké? Hitetlenség. Nem hiszek el valamit, ami létezik. És Isten azt mondja, hogy ez probléma. És a haragját nyilatkoztatja ki, a gonoszság és a hitetlenség ellen. Oké? És azt mondja, hogy a hitetlenséggel és a gonoszsággal fel lehet tartóztatni az igazságot. Tehát azt mondom, hogy nem, én ezt nem hiszem. Nem, én ezt tagadom. És feltartóztatom az igazságot, a tényeknek szembeállok a tényekkel, és azért, hogy nekem igazam lehessen, hogy az én álláspontom érvényesüljön, feltartóztatom az igazságot. Oké, és Isten haragszik. És itt jön a folytatás. Mert ami, és itt van a megindoklás, hogy miért haragudhat Isten az emberek gonossága, és mondjuk úgy, hogy istentelensége, és hitetlenségevel szemben. Mert azt mondhatnánk, hogy hé, Isten, miért haragszol rám, hogy oké, hogy gonosz vagyok, hogy nem tudok rólad, és nem veszlek figyelembe, hát sose láttalak. Hol vagy? Sehol nem vagy. Honnan tudtam volna rólad? És persze, hogy hitetlen vagyok, hisz nem látlak, nem találkoztam veled. Honnan tudhatnék rólad? És Isten azt mondja, hogy nem igaz. Nem igaz. Figyelj, és itt jön a válasz. Azt mondja, mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük. Oké, tehát Isten azt mondja, hogy amit meg lehet ismerni belőlem, anélkül, hogy személyesen eljönnék és beszélnék, tehát ami általában megismerhető belőlem, az nyilvánvaló minden ember előtt. Mivel Isten nyilvánvalóvá tette a számukra. Hoppá! Tehát Isten tudatosan úgy teremtette meg a valóságot, a világot, hogy az emberek számára nyilvánvaló legyen az, ami megismerhető belőle. Lássuk, hogy mi ismerhető meg belőle. Ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainek értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennél fogva nincs mentségük. Oké. Tehát igazad van, én se látom Istent. Nem látom Istent. Nem látom az istenségét, és nem látom az örök hatalmát. Nem látom. Viszont látom az alkotásait. És Isten azt mondja, hogy ha az alkotásait megfigyeled, akkor vissza kell tudnod következtetni őrá. És azt mondja, hogy ennél fogva nincs mentségünk. Tehát Isten úgy teremtette meg a világot egy olyan renddel, hogy ezt a rendet felismerve, figyelembe véve, logikusan elgondolkozva rajta, el kell, hogy jussunk ő hozzá. Ezt hívjuk úgy, hogy általános kijelentés. Az általános kijelentés minden emberhez eljut. Minden ember, aki megszületik, értelemre jut, és ezzel az értelemmel ránéz a világra, kell, hogy lássa, hogy van egy Isten. Honnan kell, hogy lássa, hogy van egy Isten? Körülbelül onnan, mint ahogy ha a sivatagban találsz egy órát, oké? A homokban egy órát, akkor mire tudsz következtetni az órából? Mondom az egyik alternatívát. Ez már egy értelmes magyarázat. De a modern ember azt mondja, amikor látja az órát, hogy a szél, a homok és a véletlen mit létre nem hozott? Nem? Nem ezt mondja a modern ember? Látja az embert, a kutyát, a macskát, az ökológiai egyensúlyt, ezt a hihetetlen rendet, és azt mondja, hogy a véletlen hozta ezt össze. Jó sokáig tartott neki, persze, de hát a véletlen csinálta. Amikor az órát megtalálod a sivatagban, miért nem a véletlenre következtetsz? Azért nem, mert nem ismersz semmilyen olyan természeti törvényt, semmilyen olyan folyamatot, ami a véletlen, vagy bármilyen egyéb közbenjárással létrehozna egy ilyen összetett dolgot, mint egy óra. Az egyetlen olyan jelenség, amit ismersz, ami létre tud hozni egy olyat, mint egy óra, az a személyes közbeavatkozás, az intelligens tervezés. Úgyhogy amikor egy órát találsz, akkor azt mondod, hogy ezt valaki elhagyta, és az órát valaki legyártotta. Egy személyes okra következtetsz. Miért? Mert a világunknak olyan a rendje, hogy egy ilyen következtetést megcsinálhatsz. Most ezt fogjuk megnézni, hogy ez pontosan hogy van, egész közelről. De a lényeg az, ide fogunk kiukadni, hogy amikor ránézel arra a valóságra, amiben minden ember él, és elgondolkozol rajta, hogy ez hogy került ide, hogy mi kell, hogy mögötte legyen, akkor Istenhez kell, hogy juss. Illetve, oké, tehát ezt fogjuk most átnézni, hogy tényleg oda jutunk-e. Úgyhogy, velem vagytok? Jó, ez izgalmas? Kérlek, nagyon figyeljetek, ez nagyon izgalmas, de nehéz lesz. Jó? Tehát olyan dolgokról fogok beszélni, amik elsőre egy picit elvontnak tűnhetnek. És úgy érezhetitek, hogy mi? Te csak nem azt várod most tőlünk, hogy gondolkozzak. Ugye te... Nem. De az egyetlen mód, ahogy ez értelmes lesz neked az, hogyha most gondolkozni fogsz. Hányan fogtok együtt gondolkozni velem? Oké. Okay. Ti vagytok a legjobb osztály eddig, úgy értem. Többnyire 50%-nak már örülök. Tessék? Ez a véletlen most, igen, tudom. Oké. Okay. Amit most valójában teszünk, az nem más, mint hogy föltesszük a filozófia, illetve a vallás három alapkérdését. Most nem tessék megijedni, bizonyos értelemben minden ember filozófus, és minden ember vallásos. A filozófia valójában semmi más, mint egy olyan, mondjuk úgy, hogy tudomány, vagy határtudomány, amely semmi más nem tesz, mint fölteszi az élet legalapvetőbb kérdéseit, és megpróbálja azokat megválaszolni. És ezek a válaszok igazából meghatároznak egy világképet. Mi a filozófiád? Mi a világképed? Ezek a szavak szinonímák. Minden embernek van egy világképe. Az ateista, materialista, ateista embernek van filozófiája és van világképe. Az ő filozófiája az, az ő világképe az, hogy a világunk mindössze fizika, kémia, biológia, természet feletti nem létezik, és minden ebből a, nem is tudom, személytelenből ered, és mindenünk, amink van, minden, ami létrejött, az így magyarázható. Meg fogjuk ezt kicsit közelebbről nézni. De neki is van egy világképe. Az a világképe, hogy nincs Isten, hogy az ember van, minden megmagyarázható számokkal, fizikával, biológiával. Kész. Mikor nevezhetünk valamit filozófiának? Tehát mik a filozófia alapkérdései? És igazából három ilyen kérdés van. Tehát ne gondoljátok, hogy ez bonyolult. Nagyon egyszerű. Három nagyon egyszerű kérdést kell minden valódi filozófiának megválaszolni. Minden olyan filozófia, amely nem válaszolja meg e három kérdést egyszerre, vagy olyan választ ad rá, ami nem elfogadható, irracionális, ami nem válaszolja meg a mindennapi tapasztalatainkat, oké? Okay? Az sem fogadható el filozófiának. Miért mondom ezt? Mert rengeteg álfilozófia van, és rengeteg hamis filozófia van. Filozófiának hívja magát, de közben csal. Úgy csal, hogy nem válaszolja meg a filozófia alapkérdéseit, amitől valami egyáltalán filozófiának mondható. Tehát ez egy taxizom. Tényleg? És milyen kocsid van? Nincs kocsim. És miért bérelsz? Nem bérlek. Akkor hogy taxizol? Hát, elméletben. Akkor ő nem taxizik, oké? Okay? Tehát ő nem csinálja. És ilyen módon van egy csomó filozófia, amely azt mondja, hogy igen, igen, én majd megmondom neked, hogy kell élni, és megkérdezed, hogy mik a válaszaid a legfontosabb kérdésekre, és vagy nincs válasz, vagy hülyeség a válasz. És mindjárt meg fogjuk nézni őket. Lássuk először a három alapvető kérdést. Az első kérdés a lét kérdése, oké? Okay? Ez a metafizika. Minden filozófiának, minden magyarázatnak, ami meg akarja magyarázni a valóságot, ugye ez a filozófia. Filozófia az üzenet, az a gondolatmenet, ami megmagyarázza a valóságot. Oké? Okay? A valóság egyik alapvető kérdése, amit meg kell válaszolni, az az, hogy valami létezik. A lét kérdése. Ez a metafizika kérdése. Meg kell magyarázni, hogy ami van, honnan van. Az eredet kérdése. Ez logikus? Tehát, hogy értem, tudsz ennél alapvetőbb kérdést? Tehát ezt át lehet ugrani, hogyha az alapokat meg akarjuk kérdezni? Nem. Hát az a legkevesebb. Tehát, hogy értem, hazamész, és ott van a nappalit közepén egy kuka, tele rohadó hallal. Mi az első kérdésed? Hogy a bánatba került ez ide? Nem kérdezed meg. Ugyanúgy körbeporszívózod, kiviszed, nem is törődsz vele. Dehogy is nem, hát ne viccelj. Az első dolog, ami a legtöbb jelenséggel kapcsolatban, amivel találkozunk, felmerül bennünk, az az, hogy honnan van ez? Mi ez? Honnan jön? Mi magyarázza a létét? Hogy kerül ide? Ez a filozófia első kérdése. A lét kérdése, annak a megválaszolása, megmagyarázása, hogy valami egyáltalán létezik, és hogy honnan ered. Rendben? A második. Az ember. Azaz annak a kérdése, hogy az ember határozottan különbözik a nem embertől. Azaz, miután megmagyaráztál mindent, van még egy kategória, amit nem magyaráztál meg az összes többivel, mert van egy kategória, ami nagyságrendekkel különbözik minden mástól. És ez az ember. És az embernek van néhány tulajdonsága, amin keresztül különbözik. Az egyik a személyessége, ami azt jelenti, hogy van akarata, értelme, lelkiismerete, öntudata, szeret, értelem után vágyik. Személyes. A számítógépem nem az. A kocsi se az. A kutyám se az. A személyes és a nem személyes között van egy hatalmas szakadék, meg kell magyaráznunk az ember személyességét, és egy másik kérdés, ami ide nagyon szorosan kapcsolódik, az erkölcsnek a kérdése. És ez olyan furának tűnik most. Miért pont az erkölcsöt kell megmagyarázni? Azért, mert az erkölcs egy létező kategória, ami semmilyen más vonatkozásban nem jelenik meg, csak az emberségen keresztül. Oké? Meg kell magyarázni. Honnan van? Honnan van a személyesség, és ehhez kapcsolódnak a személyes szükségletek, ugye a szeretet iránti vágy, az cél és értelem iránti vágy, és itt ezt lehet ragozni, és az erkölcs. Ezt kell megmagyarázni. Honnan van? Tudsz rá magyarázatot? Ha filozófus vagy, ha doktorit akarsz ebből, ha könyvet akarsz írni, ha te akarsz lenni a következő Hegel, akkor ezt a kérdést meg kell válaszolni. És a harmadik kérdés a filozófiában a megismerés kérdése, a tudás kérdése. És ez arról szól, hogy létezik információ, amit első ránézésre ilyen normálisnak veszel. Hát persze, hogy létezik információ. Nem, ez nem olyan természetes, hogy egyetlen egy olyan természeti törvényt nem ismerünk, amely információt hozna létre. Nem tudom, ezt hallottátok-e? Nincs egyetlen egy olyan természeti törvény, vagy bármilyen fizikai, kémiai, biológiai, matematikai, bármilyen jelenség, ami az információ tartalommal nem bíró rendszert információ tartalommal bíró rendszerre alakítaná. Ezt értitek? Tehát nincs olyan, hogy keletkezik valahol információ. Az egyetlen dolog, ahogy keletkezik információ, az a személyesség közbeavatkozása. Az ember a személyes képes információt létrehozni. Jó, tehát a tudás kérdése ebből indul ki, de a másik nagy kérdés az, hogy információ létezik és megismerhető. És a megismerés kérdése azt a kérdést teszi fel, hogy honnan tudjuk, amit tudunk, illetve hogyan lehetünk biztosak abban, amit tudni vélünk. A tudással foglalkozik. Hogyan tudhat egy ember bármit is? Jaj, Sanyi, hát ez olyan... Nem hiszem, most erről fogunk beszélni? De ez baromi fontos. Tehát ez... Mert benne élünk, mert nekünk nyilvánvaló, mert ez az életünk, mindennapi életünk természetes része, attól ez még nem egy egyszerű dolog. Illetve nem egy olyan dolog, amit ne kéne megmagyarázni. Ezek a legalapvetőbb kérdések, ez a három. És bármilyen filozófia, ami versenybe akar szállni a világunk megmagyarázásáért, erre a három kérdésre kell, hogy választ adjon. Na most, mielőtt belemegyünk, hadd emlékeztesselek titeket még egyszer arra, hogy az ember szabad. Oké? Szabad vagy. Szabad vagy a valósággal összhangban gondolkozni, és szabad vagy arra is, hogy ne gondolkozz vele összhangban. Az én másképp gondolom, az egy olyan mondat, amit mindenki elmondhat. Mennyi egy meg egy? Kettő. De jöhet valaki, és azt mondja, hogy én másképp gondolom. Megvan erre a szabadsága? Ragaszkodhat ehhez? Megmagyarázhatja? Így van. Tisztában kell lennetek vele, hogy az, ahogyan gondolkozunk, az nem egy szabadon választott dolog. Úgy értem, szabadon választott, csak akkor egy ponton a gondolkodásodat nem gondolkodásnak kell hívni, hanem fantáziálásnak, álmodozásnak. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Ha elmész gombászni az erdőbe, és meg is fogod enni azt a gombát, amit szedsz, akkor minden gombát leszedhetsz, és minden gombát megehetsz? Nem. És miért nem? Hát szabad vagy, nem? Csak belehalhatsz. Mi az a... Miért korlátozod a szabadságodat? Az életedért. Így van, mert a valóság az, hogy ha bár te gondolhatod azt, hogy bármilyen gombát megehetsz, a valóság az az, hogy vannak mérges gombák és ehető gombák. Mondok egy másik példát. Amikor mondjuk kapsz $1 millió, ha megoldasz egy nagyon egyszerű matematikai feladatot. De ha nem oldod meg, akkor helyben kivégeznek. Jó, csak hogy ne legyen unalmas. Amikor azt a nagyon egyszerű matematikai feladatot meg kéne oldanod, gyártanál-e magadnak hozzá új szorzótáblát? Kitalálnál-e magadnak új matematikai összefüggéseket? Vagy használnád az eredetieket? Miért? Így van. Most a modern ember, amikor az életről kezd el gondolkozni, akkor újfajta összefüggéseket választ magának. Tehát nem a valósággal összhangban gondolkozik, hanem azt mondja, hogy én nem osztani, szorozni fogok, hanem furgondololni. És mi az furgondolás? Az egy újfajta matematikai eljárás, én fejlesztettem ki. És a furgondolással igazából egy olyan megoldásra jutok, ami sokkal jobb, mint az osztással vagy a szorzással létrejött megoldás. Ez igaz lehet az ő számára, de az ő megoldása elszakadt a valóságtól. Tehát ő furdongolással be tudja bizonyítani, hogy 1 + 1 = 3, de ettől függetlenül a valóságban, ha egy dolgot és mellé teszel egy másik dolgot, az még mindig csak 2 dolog marad. Nem tudom, érted-e? Nagyon egyszerű, ahová ki akarok lyukadni. Meg kell hajolnod a valóság tényei és összefüggései előtt. Amikor gondolkozol a valóságról, és meg akarod magyarázni a valóságot, nem az álmaidat, és nem a fantáziádat, és nem az elképzeléseidet, akkor a gondolkodásmódodat hozzá kell igazítanod ahhoz a rendszerhez, a valósághoz, amit meg akarsz magyarázni. Erről egyszer már beszéltünk, ugye? Az ellentétek kizárják egymást. Az azonosság elve, mi volt az első legalapvetőbb elv? Ki emlékszik rá? Minden további elv ebből az ellentmondás mentesség elve. Így van. Azaz valami vagy itt van, vagy nincs itt. Lehet, hogy itt van, vagy lehet, hogy nincs itt, de egyszerre nem lehet itt is, meg nem is. Honnan tudom ezt? Egyszerű tapasztalati tény, a valóságunk egy nagyon határozott, tőlünk független renddel lett megteremtve, és ez az a rendjének az egyik jellemzője. Most, ha valaki, és ez igazából ez az ellentmondásmentesség nagyon egyszerű alapelve, meghatároz egy gondolkodásmódot. Ez azt jelenti, hogyha egy állítás igaz, azaz a filcem itt van, akkor az állítás ellenkezője automatikusan hazugság kell, hogy legyen. Ami azt jelenteni, hogy a filcem nincs itt. Most a modern ember, és ide ezt mindjárt megmagyarázzuk, úgy gondolkozik, hogy a filc itt is lehet, meg nem is lehet itt. Attól függ, hogy honnan nézzük. Minden relatív. Minden nézőpont kérdése. És persze az ilyen nagyon egyszerű, nyilvánvaló dolgoknál ezt nem hangoztatják, de ahogy elkezdenek az élet mélyebb kérdéseiről gondolkozni, azonnal előveszik ezt az új szorzótáblát, és innentől azt gondolok, amit akarok. Hogy értem? Sose halok meg. Tényleg? Hogy értem? Biztos vagy benne? Én sose halok meg. Én reinkarnálódom. Tuti? Hát persze. És hogy vagy benne, honnan lehetsz benne biztos? Hát, oké, és az illető azt gondol, amit akar, megvan rá a szabadsága. Csak lehet, hogy az a gondolatmenet, amit világképként őriz, az nem fedi a valóságot. Érted? Tehát van egy elkép, van egy mese a fejében, ami a valóság tényeivel csak egyszer nem találkozik. Ezt érted? És erre megvan a szabadságunk. Miért beszélek erről? Mert ha nincs meg benned az alázat, ha nincs meg benned a készség, hogy meghajolj a valóság tényei előtt, akkor lehetetlen, hogy jó megoldásra juss. Egyszerűen lehetetlen. Akkor ülj be egy kávéházba is. Tudod, okoskodj. Sima ügy. Úgyhogy le fogsz nyűgözni mindenkit, aki ugyanúgy nem gondolkozik, mint te. De ha tényleg választ keresel az életre, akkor meg kell hajolni. És ezt fogjuk most csinálni. Oké. Szerettél volna mondani valamit?
Igen.
Kérlek.
Tudom, minap beszélgettem egy srácsal, ráadásul nem is egy buta ember. Azt mondja, elővet egy tollat. Majdnem ilyen volt. Azt mondja, ez mi szerinted? Tollat. Azt mondja, nem. Azt mondja, ez egy hajó. Nem, ezt hogy érted? Azt mondja, mi van akkor, hogyha nekem a szüleim azt tanították gyerekkorom óta nekem, hogy ez egy hajó és nem egy toll? Mondom, az lehet, hogy azt tanították, mondom, de ezt nem nagyon éreztetem.
Tudom, és nem is nevetem ki, mert én is emlékszem rá, amikor ilyeneken gondolkoztam. És nekem például egy baleset sokat segített, majdnem meghaltam, és úgy rájöttem, hogy a dolgok nem hajolnak meg előttem. Az az autó legalábbis nem hajolt meg. És egy kicsit több alázatra van szükségem, ha tényleg komoly ember akarok lenni. De rendben, nézzük ezt meg. Úgyhogy az első kérdés, aminek nekiveselkedünk, az a létkérdése, a metafizika. Oké. Semmi kevesebbet nem teszünk, mint megmagyarázzuk, hogy honnan van mindaz, ami van. Ez jó? Most itt csípőből fogjuk magunkat és megmagyarázzuk. Tényleg, lehetséges. Keressük a valóság végső okát. Na most, amikor... És most teszem le az alapokat, jó? Most nagyon figyeljetek. Amikor valamit meg kell magyaráznod, akkor nem tudom, tűnődtél már egyáltalán azon, hogy mit jelent megmagyarázni valamit? Mi az, hogy beszélsz róla egy kicsit, körülírod, és akkor azzal meg van magyarázva? Tehát mikor van valami megmagyarázva? Már bizonyított igazságokból építkezve bizonyítom. Oké? Okay? Oké? Okay. Jó? Beilleszteni az eddig megismert valóságba. Oké? Okay. Vannak axiómák, amiket nem lehet bizonyítani. Hogy úgy van. Minden természeti törvény egy ilyen axióma. Rendben. Azért minden bizonyítás vissza kell, hogy vezethető legyen axiómákra. Tehát olyan alapok, olyan természeti törvényekre, olyan bizonyíthatatlan tapasztalati tényekre. Oké, de ez még nem elég. Tehát ez jó, ezt fogjuk csinálni, ügyesek, okosak vagytok, de ez még nem elég. Logikus, itt egy fontos szó elhangzott, de oké, amikor valamit megmagyarázol, akkor elhelyezzük az általunk ismert valóságban. De igazából ennél többet akarunk, a teljes valóságban akarjuk elhelyezni. Tudni akarjuk, és most egy jelképet használok, a helyét, oké? Hol van az én üvegvizem? Ez a kérdés. Amikor megmagyarázzuk az én üvegvizemet, és most persze az, hogy megmondjuk a helyét, ez egy jelkép. Tehát valaminek a megmagyarázása nem azt jelenti, hogy megmondod, hogy hol van, hanem megmagyarázod a létét. De ez a jelkép, amit a hely meghatározással mutatok nektek, a logikáját meg fogja mutatni a magyarázat lényegének. Oké? Okay? Hol van ez az üvegvíz? Az asztalon van, a pulpituson. Oké, szuper. Mit tudunk? Tudjuk, hogy a pulpituson van rajta. Ezzel megmagyaráztuk? Pontosan, végletesen megmondtuk, hogy hol van? Nem, csak viszonyítva mondtuk meg. A pulpitushoz képest mondtuk meg, hogy hol van? A pulpituson van. De ez nem elég nekünk, mert a pulpitus, hol van a pulpitus? A pulpitus... az előttem van. Oké, mennyivel van előttem? Egy lépéssel van a Sanyi előtt. Király, most tudjuk, hol van a víz. A víz a pulpituson van, amely a Sanyi előtt van egy lépéssel. Halleluja, halleluja. Hol a Sanyi? Hát, hogy mersz ilyet kérdezni? Jó, oké, hol van a Sanyi? Hol van a Sanyi? A Sanyi két lépésre van a faltól. Most már tudjuk, hol van a víz. Így van, tehát ez pontatlan volt a Sanyi meghatározása is. A Sanyi a dobogón van két méterre a faltól. Király. Tudjuk, hogy hol a... Megmagyaráztuk a vizet. Hol a fal? Hol a fal? Oké, a fal Budapesten van, nem tudom, 250 méterre az Orci tértől. Megmagyaráztuk. Mi célból kezdtük el keresni a vizet? Azért kezdtük el keresni a vizet, mert ha nem keressük a vizet, nem találjuk meg. Nincs meg a magyarázat rá. Akkor a víz a semmiben lóg. Akkor igazából nem létezik tudás, nem létezik magyarázat. Ja. Akkor már... Nagyon jó, köszönöm szépen. Jogos. Az életünk nagyon jól működik azzal a meghatározással, hogy tőlem egy lépésre, mert akkor elérem és meg tudom inni. Oké? És ilyen módon a legtöbb ember, tök igazad van, ilyen módon racionálisan él. Viszont ezekből az alapkérdésekből tudnánk visszakövetkeztetni az életünk lényegére. Ezeken keresztül tudnánk megmagyarázni, ha végig gondolnánk. És ezt a végig gondolást igazából meg is kell csinálni, habár első ránézésre a mindennapi gyakorlat szintjén jól megvagyunk akkor is, hogyha megállunk félúton. Most kiszúrtátok, hogy ezzel a kérdéslánccal el lehetne menni végtelen messzeségbe, igaz? Mindig meg lehetne kérdezni, hogy ahhoz képest az hol van. Igaz? Úgyhogy nézzük meg, hogy mit vehetünk észre eddig. Az egyik, amit észrevehetünk, az az, hogy szükség van egyetemes elvekre. Az előbb azt mondtuk, hogy a víz egy lépésre van a Sanyitól. Tudod, hogy hol van a víz? Mikor tudod, hogy hol van a víz? Ha tudod, hogy mennyi egy lépés, ha azt mondom, hogy egy méterre van a Sanyitól, akkor tudod? Akkor tudjuk, mert van egy egyetemes elvünk, a hosszmérték egysége a méter, amiben mindannyian megállapodtunk, hogy az annyi, és ez a távolságmérésben egy olyan egyetemes elv, amit használhatunk. Tehát az egyik, amire szükség van, az egy mérő eszköz, amivel mérhetünk. Ez jogos? Ez logikus, ugye? Nagyon egyszerű. Viszont a másik oldalon nem találtunk olyan megfelelő viszonyítási pontot, amivel megelégedhetnénk a végén. A pragmatizmus, a használhatóság szintjén megelégedtünk ott, hogy a Sanyitól egy méterre, mert így a Sanyi ihat. De ha abszolút módon akarjuk meghatározni, nem valamihez viszonyítva, hanem abszolút módon, végletesen a víz helyét, akkor szükségünk van egy végtelen viszonyítási pontra. Egy abszolútumra, ami mögé már nem lehet rákérdezni. Kellene egy olyan kiindulási pont, amihez mérve egy valódi válaszhoz jutunk. Mert enélkül mindig csak relatív válaszunk van, viszonylagos válaszunk. Mindig valami máshoz viszonyítva tudjuk megmondani a helyét a víznek, ahol az a dolog, amihez viszonyítottunk, és egy viszonylagos dolog. Nem elég nagy ahhoz, hogy megelégítse a tudásvágyunkat, hogy valódi választ adjon. És a logikája ennek igazából nagyon egyszerű. Kétféle logika lehet. Ugye a valóságunk kétféleképpen nézhet ki. Vagy egy végtelen láncról van szó, ahol mindig rákérdezhetsz arra, hogy és az hol van, és az hol van, és az hol van, és ez azt jelenti, hogy lesz végső válasz. Nem, ez azt jelenti, hogy nem lesz végső válasz, mindig csak újabb kérdések lesznek. A másik alternatíva az az, hogy ezen a láncon haladva eljutunk egy végtelen végső viszonyítási ponthoz. És akkor ahhoz viszonyítva viszont tudjuk, hogy hol van a víz. Van-e egy harmadik alternatíva? Van? Nincs? Ez a két lehetőség van. Így van, nincs. Vagy egy végtelen lánc, vagy egy véges lánc, ahol a vége egy végtelen viszonyítási pont kell, hogy legyen. Ezt jelenti megmagyarázni valaminek a helyét. Mit jelent megmagyarázni valaminek az értelmét, a létét? Ehhez nem a távolságmérést használjuk, mint egyetemes elvet, hanem a kauzalitás tételét. Ahol a kauzalitás tétele megint egy tapasztalati tény. Egy olyan axióma, ahogy Balázs mondta, egy olyan állandója, egy olyan rendje a teremtett valóságnak, amit megfigyeltünk, és ami alól soha senki nem tudott még kilépni. Ez a kauzalitás tétele, az ok-okozati összefüggés, elmagyarázom. Jó? Ahogy ez megvan, onnantól el tudunk kezdeni kutatni. Rendben? A kauzalitás tétele azt mondja ki, hogy minden okozatnak van oka. Nincs okozat ok nélkül. Az okozat mennyiségileg nem lehet nagyobb, mint az oka. Azaz, van egy üvegvizem, beleöntöm egy másik üvegbe, mennyi víz lesz abban az üvegben? Legfeljebb annyi, mint ebben volt, vagy esetleg kevesebb, hogyha valamennyi elpárolgott útközben, vagy mellé csöppent. Létezik-e, hogy ebben van egy liter víz, beleöntöm, és két liter lesz? Ha rájöttök, hogy ezt hogy kell csinálni, én legyek az első, akinek elmondjátok, meg fogunk gazdagodni. Jó? Tehát ha tudsz egy literből két litert önteni, ha tudsz egy zsúl energiából másfelet csinálni, ha tudsz adott anyagmennyiségből egy picivel többet csinálni, bárhogyan, akkor feltaláltad a perpetuum mobilét, akkor te vagy a világ egyik leggazdagabb embere. És hidd el, ezen sokan gondolkoztak. Miért nem tudták megcsinálni még eddig? Mert nem lehet. Mert ez a bánatos alapelv, ami a valóságunkban működik, baromi szigorú. Az ok okozata mennyiségileg nem lehet nagyobb, mint az oka. Ugyanakkora lehet, ha nincs veszteség, de veszteség is van, ugye ezzel küzdünk, állandóan a surlódás, a rossz hatékonyság, és így tovább. Komoly veszteség van, többnyire lefelé megy a lejtőn a dolog, de egyenlőség elképzelhető, és a következő, hogy minőségileg nem lehet magasabb rendű, mint az oka. Azaz az okozat nem lehet szervezettebb, mint az oka. A dolgok külső szervező elv részvétele nélkül a rendezett felől a rendezetlen felé haladnak. A kauzalitás tétele szerint tehát mind annak, ami megvan az okozatban, meg kell, hogy legyen az okban is. Logikus? Ezen most pislogtok, tehát, de kérlek, tegyétek is, mert erről nem beszéltek a suliban, erről nem beszélnek a tévében, erről egyáltalán nem beszélnek, mert nem ez a célja a mai világnak. Nem az a célja, hogy te egy gondolkodó, értelmesen mérlegelő, dönteni képes ember legyél, hanem az a cél, hogy nyeld a kapott információt, mint kacsa a nokedlit, és ne tegyél föl kérdéseket. Ha eljutunk a harmadik részig, a filozófia harmadik kérdéséhez, a tudás kérdéséhez, egy megdöbbentő előadást fogtok hallani. Félelmetes, hogy az elmúlt 100 évben a közoktatás mit tett az emberi gondolkodással. Gyakorlatilag szétverték a modern ember képességét arra, hogy értelmesen gondolkozzon. Ez egy körülbelül 100 éves folyamat, aminek az eredménye az, hogy ma az ember már nem is hisz az igazság, a válaszok létében. Rendben. Úgyhogy lássuk a metafizika kérdését. A lét kérdését. Az első, amit meg kell értenetek, hogy a válaszoknak, bármilyen kérdést teszünk fel, két nagy csoportja van. Első körben. És nagyon egyszerű. Az első csoport az, hogy nincs válasz a kérdésekre. Ez az egyik. Tehát, hogy semmi sem magyarázható meg, mert a valóságban nincs rend, semmilyen következtetés nem vonható le, nincsenek válaszok. Ez az abszolút káosz elmélet. Tartható-e ez az elmélet? Nem, és igazából nincs is filozófus, aki ezt vallja, ez egy elvi lehetőség. Nagyon nehéz a káosz elmélethez ragaszkodni, miközben a valóságunkban rend van, és kapcsolat. Oké, de ha nem lenne a valóságunkban semmilyen rend, akkor igaz lehetne az, hogy nem is lehet kérdéseket megválaszolni, hisz nincs egyetemes elv, és nincs, amivel ki lehetne számítani, nincsenek állandó összefüggések, amiket visszakövetve következtetéseket lehetne levonni. Nem lehetne gondolkozni, ha teljes káosz létezne. De nem így van. Úgyhogy a másik nagy csoportja a válaszoknak az, hogy van értelmes, kommunikálható válasz ezekre a kérdésekre. És ebbe az irányba megyünk tovább. Oké. A létkérdése abból indul ki, hogy a valóság létezik, mégpedig a jelen formájában is összetettségében. És ezt a formát és összetettséget kell, hogy megmagyarázza. Két nagy csoportja van a válaszoknak. Ja, nem kettő, három van, bocsánatot kérek. Az első, hogy minden, ami létezik, az abszolút semmiből állt elő. Nem anyagból, nem energiából, nem személyességből, nem valamiből, hanem a valóban semmiből. Mert hogyha a semmi valami, akkor már nem semmi. Oké? Tehát az energia az nem semmi, az valami. Tehát az abszolút semmiből állt elő. Hogy? Így van, de ez egy, oké, tehát én most csak veszem az elvi lehetőségeket, mint válaszokat. És azt mondom, hogy ez egy elvi lehetőség, három elvi lehetőség van, melyiket fogjuk elfogadni. És az abszolút semmiből való keletkezés azonnal, tökéletes, ahogy mondtad, Lili, kizárja a racionalitást, ahol a racionalitás az okokozati elvhez való ragaszkodás, azaz keressük egy okot. És hogyha valaminek az oka az abszolút semmi, akkor az azt jelenti, hogy nem volt oka, azaz valami olyasmit feltételezünk, ami a valóságunkban nem létezik. Ez érthető? Ez egyszerű. Oké, tehát akkor az A kihúzva. Az abszolút semmit nem tudjuk elfogadni. A második, a B, hogy mindennek, ami ma létezik, volt egy személytelen kezdete. Ez lehet tömeg, energia, mozgás, amelyek mind egyformán személytelenek. Oké, tehát megmagyarázzuk mindazt, ami van, és azt mondjuk, hogy kezdetben volt a tömeg. Kezdetben volt az anyag. Kezdetben volt az energia. Kezdetben volt a mozgó anyag. Ez is egy elég merész kérdés, mert meg kéne, hogy kérdezzük, hogy honnan, de ugye az eredet kérdése az, hogy azt mondjuk, hogy végtelen mennyiségű anyag és energia volt kezdetben. Ugye, mert akkor eljutottunk egy végtelen viszonyítási ponthoz, amely, ha mennyiségileg elég nagy, akkor elfogadható, ha minőségileg megfelelő, akkor is elfogadható. Oké. Na most, mielőtt elkezdenénk a választ, nagyon fontos, hogy a képletét felírjuk ennek. Tehát amikor ezt valljuk, hogy személytelen kezdete van, akkor azt mondjuk, hogy személytelen plusz idő plusz véletlen egyenlő minden, ami ma van. Ugye nagyon sokszor, amikor ezzel a képlettel próbálja megmagyarázni az ember a világunk jelen összetettségét és rendjét, akkor belecsempészi legalább a megfogalmazásába a személyességet. Azt mondja, hogy az evolúció létrehozta. Nem használhatod ezt a szót. Az evolúció nem hoz létre semmit. Létrehozni csak személyes hoz létre. Ezt a filozófiát panteizmusnak is hívják, ahol önmagában a megfogalmazásban is már van egy csalás, mert a teosz szónak a belekeverése az istenit, illetve a személyeset teszi már így sejthetővé. Nem lenne szabad így hívni. Schaeffer azt mondja, hogy a panteizmust pánmindenizmusnak kéne inkább hívni, ahol a személytelen, az idő plusz véletlen hozott létre mindent. Most a helyzet az, ez igazából az evolúció elmélet, hogy soha senki nem tudta még bizonyítani, hogy ez a képlet képes lett volna létrehozni a valóságunkat a maga bonyolultságával, összetettségével. De most nem ezen az alapon fogjuk ezt megcáfolni, hanem a kauzalitás tételét vesszük elő. Amikor keressük a valóságunknak a végső okát, akkor mit tudunk erről a végső okról? Hogy? Hogy kell, hogy létezzen, ezt tudjuk, kell, hogy létezzen, oké? Tehát vagy egy végtelen láncba futunk, ami megint azt jelenti, hogy a racionalitásnak semmi értelme, mert akkor van olyan ok, aminek nincs végső oka, ugye, mert mindig csak egy újabb ok jön, jó rendben. De amit tudunk róla, hogy mennyiségileg legalább akkora kell, hogy legyen, mint a mi világunkban megfigyelhető legnagyobb mennyiségi kategória. Ez igaz? Igen, mert hogyha a világunk végtelen, és ugye gyanítjuk, hogy a világunk, a világunkban létezik a végtelen fogalma. Ugye gyanítjuk, hogy az űr végtelen, de nem tudjuk, mert még sose tudtunk elmenni a végére, de például ismerjük a számokat, a számok halmaza végtelen. Miért? Mert enhez mindig hozzáadhatsz egyet. Mondd ki a legnagyobb számot, amit ki lehet mondani, és ahhoz is hozzáadhatok egyet. N plusz egy az egyenlő végtelen. Mert mindig mindenhez hozzá lehet adni még egyet. Létezik a végtelen fogalma. Valószínűleg létezik nagyságban, és létezik kicsiségben is. Úgyhogy azt mondjuk, hogy a valóságunk végső okának mennyiségileg legalább végtelennek kell lennie. Ez elképzelhető az anyaggal, ugye? Tehát mondjuk, ha a személytelen kezdetből indulunk ki, ahol mondjuk ez a személytelen kezdet lehetett mondjuk anyag, akkor elképzelhető, hogy az anyag mennyiségileg végtelen volt. És ilyen módon elég nagy lehetett ahhoz, hogy oka legyen a világunknak. Ezen a szinten valami más hibázik. A minőségi kategória hiányzik. Mert a legmagasabb minőségi kategória, amit megfigyelünk a valóságunkban, az micsoda? Az ember a maga személyességével. Hogyan magyarázod meg a végtelen, személytelen eredettel a kauzalitás tételének a tiszteletben tartása mellett az embert a maga személyességével? Oké, az ember ilyen módon túlnő ezen a rendszeren. Az ember a maga személyességével nem rendelkezik önmagának megfelelő végső okkal. Ugyanígy az erkölcsre sincs magyarázat. Tehát kérdezd meg a személytelentől, az a kőtől, ott van a végtelen nagy kő, és kérdezd meg tőle, hogy szabad-e házasságot törni? Nézd, már nem válaszol. Ezt miért nem válaszol? Mert nem is hallotta, amit kérdeztem. Meg hogyha hallotta volna, se jelent számára az, hogy házasság, meg törés, semmit. A személytelenség vonatkozásában az erkölcs értelmetlen. Tehát nincs helye ezeknek a kategóriáknak. Ha a személytelen kezdetből indulunk ki, akkor nincs magyarázat az ember személyességére. Olyan túlnő a rendszeren. És ezt mindjárt megnézzük közelebbről, ezt megmutatom nektek, de csak hogy értsétek, nincs magyarázat a sokféleségre sem. A sokféleségre és egyediségre egyszerre. Mert a személytelen szempontjából az egyediségnek, mint olyannak megint nincs értelme, nincs jelentősége. Ez egy olyan fogalom, ami csak a személyesség mellett értelmezhető. És az erkölcsre, ahogy az előbb mondtam, arra sincs magyarázat ebben a rendszerben. Azaz, hogyha elfogadjuk filozófiának a végtelen, személytelen kezdetet, akkor egy álfilozófiát fogadtunk el, amely nem tudja megmagyarázni a filozófia három alapkérdéséből igazából egyiket sem. Oké? Nem. Az elsőt megtudja. Az emberen kívüli lét kérdését. Elvileg. Azért ott is rázós, de mondjuk azt, hogyha elfogadjuk azt a képletet, és itt van, oké, mit csinál a modern ember, aki így gondolkozik, ugye? Modern ember úgy gondolkozik, hogy a valóság végső oka személytelen, evolucionista. Ugye azt mondja, hogy a személytelen plusz az idő plusz a véletlen hozott létre mindent. Engem is. Ilyen módon két dolgot csinálhat, és ezt most felrajzolom nektek. ahhoz, hogy ne ütközzön végletes ellentmondásba. Itt van az ember, és az ember személyes. És itt van egy szakadék. És a szakadék túloldalán a nem személyes van. Oké, és a szakadék túloldalán vannak az állatok, a növények, és a gépek. Most ilyen módon az embernek, ide még egyszer felrajzolom, most szakadék nélkül, az a lehetősége van, hogy azt mondja, hogy tagadom ezt. Tehát te azt mondod, hogy szakadék van a személyes és a személytelen között, hogy van egy alapvető minőségi különbség a személyes és a személytelen között. De várjál, ez nem lehet, mert a valóságunknak a végső oka személytelen. Ez azt jelenti, hogy a személytelen és a személyes között nem lehet minőségi különbség, különben a kauzalitás tétele csúszik, ugye? Mert minőségileg nem lehet magasabb rendű az okozat az oknál. Úgyhogy azt mondom, hogy le kell törölni ezt a szakadékot. Az ember, az állat, a növény és a gép között igazából nincs minőségi különbség. És ezzel igazából az ember semmi más nem csinál, mint géppé redukálja önmagát. Azt mondja, hogy az ember személyessége nem más, mint személytelen plusz idő plusz véletlen. Valójában a személyességet bonyolultsággal magyarázza. Azt mondja, hogy az ember személyessége nem más, mint személytelen plusz komplexitás. Egy baromi bonyolult gép. Oké? Tehát személytelen. Tehát ez az, ahogy megpróbálja a modern ember ezt a filozófiát mégis elfogadhatóvá tenni. Azt mondja, hogy nincs itt probléma, nem csúszik ez a képlet, hisz az ember nem személyes. Ugye, ha személyes lenne, akkor a kauzalitás tétele miatt ez a filozófia nem állná meg a helyét, mert csalunk, vétünk az egyik legalapvetőbb törvény ellen. De ha tagadjuk az ember személyességét, azt mondjuk, hogy az ember nem más, mint egy nagyon bonyolult gép, akkor élhetünk ezzel a filozófiával. Igaz? Azt mondom, hogy még így is rázós, mert a kauzalitás tétele azt is kimondja, hogy nem lehet összetettebb a rendszer. Tehát azért, de ebben most nem menjünk bele, ez majd egy másik új bizonyítás lesz. Tehát, hogy egy karóra se jön létre a személytelen plusz idő plusz véletlen képlettel. Habár az nem személyes. Tehát nem csak azt a hiperbonyolult ságú szintet nem lépi át ez a képlet, ami az ember létrejötte, hanem még az egyszerű rendszereket se képes létrehozni, de ha e fölött elsiklunk, akkor elvileg így megállja a helyét ez a filozófia. Viszont azt hagyj kérdezzem meg tőletek, hogy hányan tudtok úgy élni, mintha gépek volnátok? A modern ember megpróbál úgy tenni, mintha nem ember volna. De lehetetlen. Nem tagadhatjuk az emberségünket. Oké, tudjátok, hogy ez hol jön elő igazán? Amikor azt mondom, hogy te miért vágysz szeretetre? A kocsim se vágyik szeretetre. Ez csak a hormonok meg a biológia játssza veled a bolond játékát. Nincs szükséged szeretetre. Vagy azt mondom, hogy figyeljetek, hát mi vagyunk a... Ezt tudtátok, hogy mi magyarok vagyunk az ária faj? És az ária faj. Mi vagyunk a különlegesek. Miénk lehetne az egész világ? A többieket meg kiírtjuk. És akkor a mi előnyünk jóval nagyobb lesz. És hát igazából ugye a világot az evolúció viszi előre, ahol az erősebb túlélése az, ami előre viszi a világot. És mi vagyunk az erősebbek és a jobbak. Úgyhogy mi lenne, ha kiirtanánk a zsidókat? Meg ha kiirtanánk a cigányokat? Meg a betegeket? Meg az öregeket? Az király lenne. Nem? Nem olyan régen ennek valaki nekiállt. És a fél világ követte. És tudjátok miért? Mert a fél világnak a filozófiája alapján nem volt meg az alapja arra, hogy azt mondja, hogy ezt nem lehet. Miért? Azért, mert hogyha az ember csak egy gép, és nincs minőségi különbség személyes és személytelen között, akkor egy géppel, hát azt csinálok, amit akarok. Nem? Hát nem azt csinálok. A kocsimat, ha akarom, bezúzom. Hiába szép kocsi, én úgy akarom, hogy bezúzom. És akkor mi van? Hol az erkölcsi alap arra, hogy azt mond, hogy nem tehetem? Mert hogyha ez a képlet igaz, akkor igazából így kéne gondolkoznunk. Persze nem tesszük, csúsztatunk, de a filozófiát tekintve, a végső magyarázatot tekintve bizony így kéne gondolkozni. Az erkölcsnek sincs helye. Ugye megkérdeztük a követ, helyes, hogyha kiírtom a zsidókat? Azt a kő nem mondott semmit. Úgyhogy úgy tűnik, hogy nincs is olyan, hogy helyes vagy helytelen. Pragmatikus relativizmus van. Azaz, mi vagyunk az erőn lévő csoport, és számunkra hasznos, ha kiírtjuk a zsidókat. Pragmatikus, hasznos. És nekünk megvan az erőnk is rá, senki nem mondhatja azt, hogy ácsi, úgyhogy mit csinálunk? Kiírtjuk a zsidókat. Ez helyes? Hasznos? Az, hogy helyes, nem tehető fel ez a kérdés? Mert ebben a rendszerben, ahol a személyes és a személytelen között nincs különbség, ahol a végső ok személytelen, ott az erkölcsnek, a helyes és helytelennek nincs helye. Nincs. Ez csak egy fantázia. Ezt értitek? Tudsz így élni? Akarsz egy ilyen világot? Vagy inkább úgy kérdezem, ilyen az ember ilyen? Az ember tényleg nem erkölcsös? Tényleg személytelen? Tényleg csak egy gép vagy? Úgy értem, hogyha most viszlek bezúzni, akkor azt mondod, hogy oké, eljött az időm. Nem. Nem. Úgy értem, ez nem igaz. Nem, az ember ember, és nem gép, és nem állat, és nem növény. És az erkölcs létezik, és az egyediségnek, és a sokféleségnek jelentősége van. És ebben a világképben nincs rá magyarázat. Egy álfilozófia az, amivel élünk. És nem is csoda, hogy az emberek frusztráltak, mert az életük legalapvetőbb kérdéseire nincs válaszuk, nem találják a helyüket. Egy olyan világban élnek, ahol annak, akik ők, nincs helye. Egy sömör szindróma. Az ember egy sömör a személytelen világ hátán, amit ki kéne operálni. El kéne tüntetni, onnak nincs helye. Ezt érted? Ez volt az A válasz. Balázs, kérlek. Hát nem feltétlenül, mert amikor mondjuk végelgyengülésben elpusztul egy kutyus, akkor lehet, hogy ott még minden ugyanolyan bonyolult. Oké, vagy mi van ott, amikor valakinek megáll a szíve, ugye? És újraélesztik, az előbb halott volt, most meg él. De, oké, tehát ebbe bele fogunk menni, de nagyon érdekes, hogy az élet egy olyan rejtély, amit még nem sikerült megfejteni. De tényleg, tehát úgy értem, az orvostudomány nézi a határt a halál és az élet között, és nem bírnak rájönni, de nem értik, hogy mi a különbség. Hogy az előbb még egy élő lény volt, és most már csak egy darab, bomló szövet. Az élet és a halál között egy minőségi különbség van. Tehát nem csak olyan, hogy kifogyott a benzin a kocsiból, és újra tankolni kell bele, vagy lehúztam a gyújtás elosztót, és most nem megy, visszarakom, és megy. Valami extra van ott, ami több csak annál, hogy bonyolult. És tényleg ez ámulatos, zavarba ejtő. De ez egy külön téma lesz, az evolúció kapcsán fogunk róla beszélni, ami egy teljesen új téma, most filozofálunk. Oké. Rendben, mehetünk a C kérdésre? Ugye a kauzalitás tétel alapján ugye ott volt a másik feltételünk, hogy a végső oknak, ugye, mert mit csinálunk? Keressük a végső okot. Ugye, amikor megmagyarázzuk a létet, akkor keressük a lét végső okát. És azt mondjuk, hogy a végső oknak mennyiségileg legalább végtelennek kell lennie, ugye? Miért mondjuk ezt? Azért, mert ismerjük a végtelen fogalmát, létezik a világunkban a végtelen, minőségileg pedig legalább személyesnek kell lennie. Úgyhogy mi a C variáció, hogy a valóságunknak egy személyes végső oka van. Van-e negyedik lehetőség ebben a felosztásban? Nincsen. Nincsen. Mert ez a két nagy kategória van. A semmi, személytelen és személyes. Ez a három kategória. Ugye? A semmit elvetettük, maradt a személytelen és a személyes. Na most, hogyha a személyes végső okból indulunk ki, az azért jó, mert abban a pillanatban az ember személyességének van értelme anélkül, hogy a racionalitást feladnánk. Ja, és itt most csak visszatérek, hogy a modern ember csinálán még valamit. Az egyik, hogy géppé redukálja magát ebben a rendszerben. A másik, hogy irracionális választ ad önmagára, önmagát önmagához méri. Ami irracionális, mert az okot hívja okozatnak. És ilyen módon azt mondja, hogy az ember minden dolgok mértéke, az ember az emberből van, az embert az emberhez mérjük. Mi az ember oka? Az ember. Hogyan magyarázott az embert? Az emberrel. Münchhausen báró megfogja magát a saját hajánál fogva, és kiemeli magát a vízből. Felszínesen ez is jól működik, úgy értem, és ilyen módon nem kell gépnek hinnem magamat, tehát csomó ateista ember azt mondja, hogy nem, én nem vagyok gép, igen, szeretetre van szükségem, de igazából az ő helye a világban sem megalapozott, inkább csak felszínes, vagy úgy mondjuk, vagy inkább mondjuk azt, hogy irracionális. Ugye ő racionális, de személytelen. Ő őszintébben gondolkozik, ő pedig irracionális. Oké? Okay. De ha végső oka a valóságnak személyes, akkor az embernek, az erkölcsnek és a személyességnek van értelme a racionalitás és a logika feladása nélkül. Hisz a személyessége nem idegeníti el attól, ami mindig is volt, hisz ami mindig is volt, az is személyes. Itt viszont még mindig felmerül két elágazás, ugye? Egy elágazás és két további gondolkodási út. Az egyik az, hogy véges, személyes végső oka volt a valóságunknak. Ilyen például a hinduizmus, az ókori római vallás, az ókori görög vallás, akik sok istenben hittek, sok kis istenben, akik sokszor nagyon emberiek voltak, ugye a tulajdonságaikat tekintve. Mi a baj ezekkel a vallásokkal? A véges, személyes, végső okokkal mi a probléma? Így van, nem elég nagyok. Az a probléma, hogy a véges, személyes Isten nem képes létrehozni egy végtelen valóságot. A személyesség rendben van, a minőségi kategória megvan, de a mennyiségiben nem elég nagyok. Úgyhogy egy végtelen, személyes, végső okot kell feltételeznünk. Azaz ránézünk a világunkra, honnan van mindez, és azt kell, hogy mondjuk, hogy mindennek a végső oka a kauzalitás tételéből kiindulva egy végtelen, személyes végső ok kell, hogy legyen, hívjuk Istennek. Kell, hogy legyen egy végtelen, személyes Isten. Hány olyan világkép van, amelynek ez az Isten képe? Hány olyan filozófia van a világon, amelyik ezt a választ képviseli? Nincs mások, úgy értem. Hány van? Három. Pontosan három, igen. A zsidó vallás, a mohamedán vallás és a kereszténység, ahol igazából a zsidó vallás és a kereszténység az ugyanaz. Az csak a zsidók és a keresztények között csak a messiás személye a probléma, de az Isten képük az ugyanaz gyakorlatilag. Ugyanaz a könyv, sőt a mohamedán vallás is ugye az Ószövetséget, a Mózes öt könyvét elfogadja, csak aztán utána torzít. Oké. És itt van a legrázósabb kérdés, és ezzel talán be is fejezzük ma. Viszont azon a ponton, amikor eljutottunk a végtelen személyes végső okhoz, egy végtelen személyes Istenhez, van még egy követelmény, amit az előbb is megneveztünk a személytelen kezdettel szemben, mint kifogást. Hogy a személytelen nem adott magyarázatot ugye sem a személyességre, sem az erkölcsre, sem a sokféleségre és egyediségre. Emlékeztek? És a helyzet az, hogy egy végtelen személyes Isten, aki egy, nem ad magyarázatot arra a sokféleségre, amely létezik a valóságunkban. És ez nem olyan egyszerű. Szeretnék ezzel kapcsolatban veletek most együtt gondolkozni egy kicsit. Ugye, ha megnézel egy embert, mit látsz egy emberen? Nem egy emberen, az emberen. Nézd körül, hány ember van itt? Vagyunk 20 körülbelül. Mi az, amit kiszúrsz így elsőre? Hogy? Tökéletes. Péter, a Péter azt mondta, hogy egyformák vagyunk. Igaza van? Igaza van, igaza van. Mindenki ember. Két láb, két fül, ugyanúgy működünk, férfinő. Egyformák vagyunk. És Barbie-nak is igaza van. Te mondtad, Barbie? Nincs két egyforma közöttünk. Teljesen egyediek vagyunk. Teljesen egyediek. Most figyelj, az egyformaságra van magyarázat, ha Isten egy. Hisz ő is az. A végső okban létezik az egység. Létezik az etalon. De ha Isten egy, és ő benne, mint végső okban, mielőtt bármit is tett volna, nem létezik sokféleség, akkor a sokféleség nincs meg a végső okban. Nem tudom, ezt érted-e? Mert a végtelen Isten csinálhat egy csomó mindent, ez igaz, de a csinálása már egy okozata a létének. A létében, amikor csak létezik, kell, hogy meglegyen mindennek az alapja. Úgyhogy a létében, mielőtt bármit csinált volna, meg kell, hogy legyen az egység és a sokféleség ahhoz, hogy magyarázat lehessen arra a valóságra, amit látunk. Ezt értitek? Hány olyan világkép van, ahol Isten egy és sokféle egyszerre? Végtelen, személyes, egy és sokféle. Hány ilyen világkép van? Egyet tudtok mondani? Hát de egyet tudtok mondani, a kereszténység. Mert a kereszténységben Isten személyes, végtelen és egy Isten, de az egy Istenen belül három személy. És erről legutóbb tanítottam az üzletember találkozón, hogy ezt nem egyszerű megérteni. Ja nem, valamelyik, valahol, mindegy. De a lényeg, hogy a Biblia így írja le Istent, hogy ő egy, de három személy. Nem három Isten, egy Isten, akiben három személy van. Egy Isten, aki a végső, végtelen, személyes végső ok, akiben létezik a sokféleség. És nincs még egy világvallás, amelyik egy ehhez hasonló rázós képet merne vallani. Viszont, ahogy nézzünk a valóságra, és a kauzalitás tételén, mint fonalon megyünk visszafelé, egy olyan Istent várnánk, aki végtelen személyes, és a személyességében sokféle. Mit szólsz ehhez? Csak ezen az alapon, ha vallást kéne választanom magamnak, filozófiát, akkor a kereszténységet kéne választanom. És hogy jutottam ide? Ahogy kezdtük, a teremtett világ értelmes vizsgálata révén. Megnéztem, hogy hogy a bánatba került ide a karóra. És nem voltam hajlandó elfogadni azt, hogy a személytelen plusz idő plusz véletlen csinálta, hanem azt mondtam, hogy egy személyes oka kellett, hogy legyen. És azt mondtam, hogy legalább órás kellett, hogy legyen. Ki a feleségem nem tud ilyen karórát csinálni. Egy végtelen, személyes Isten kellett, hogy legyen. És aztán nézek az emberre, aki egységes és sokféle egyszerre, és azt mondom, hogy a végső okban meg kellett, hogy legyen ez a sokféleség. De nem csak az ember sokféleségére, ugye az egész teremtett világ sokféle. Hányfajta rovar van? Hány, eleve, ugyan a mindenből variációk, fajták, félék, sokasága. Nincs két egyforma falevél. Nincs két egyforma hópehely. Zseniális, ahogy Isten csinálja. Oké? A három, az sokféle. Az alapkategória. Ott van. Úgyhogy ez alapján keresztényeknek kéne lennünk. Egyszerű józan gondolkodás. És most azt mondjátok, Sanyi, megint csőbe húztál minket. Az előbb még ott tartottunk, hogy nincs Isten, most már megint ott tartunk, hogy van, és megint keresztényeknek kell lennünk. De gondolkozz ezen. Ugye te magyarázd meg másképp. Tényleg. Tehát ez a feladatunk. Ugye ezt mondtam, azért vagyunk józanok. Kösd bele ebbe a képletbe. Magyarázd meg másképp. Csak ne csalj. Ne szakadj el a valóságtól. Bizonyosodj meg róla, hogy tényleg követned kell a kauzalitás tételét. Bizonyosodj meg róla, hogy mik a logika alapelvei. Származtasd vissza őket a valóság rendjéből. Csináld meg a házi feladatodat. Juss egy saját meggyőződésre, hogy hogy kell gondolkozni. Csak vigyázz, ne szakadj el a valóságtól. Mert ahogy elszakadtál, egy álmodozó vagy, és nem filozófus. Ez logikus, nem? Nagyon sok álmodozó van. A barátod egy álmodozó. És nem neheztelek rá, csak ő egy álmodozó. És én is emlékszem, szerettem így gondolkozni. Csak nem szabad ezt komoly beszédnek hívni, hanem álmodozásnak, fantáziálásnak, ötletelésnek, találgatásnak kell hívnunk. Lajos, kérlek.
Szóval ez egy jó példa, amikor igazságtalanul bánnak vele. Ilyen borzasztó rosszul érezzük magunkat.
Bizony, igen. Nagyon igaz, így van.
Még valami, ha megengeded, a véletlen és a kauzalitás, én is foglalkoztam egy kicsit nemrég a véletlennel, és a Pallas nagy lexikon egy kétmondatos meghatározást mond. Nagyon izgi.
A véletlenre? Mondjad, kíváncsi vagyok.
Az, hogy ellentéte a szükségesnek, szándékosnak, lényegesnek. De mint hogy ezen a világon minden szükségképpen történik, mint okoknak okozata, mint hogy voltak és semmi sem lényegtelen, amennyiben minden eset összefügg ezzel, amit lényegesnek tartunk, véletlen ebben az értelemben nem létezik.
Milyen jó.
19. század közepi magyar bölcsek hozták létre ezt a valóságot.
Nagyon jó.
És ott van benne a képletben.
Igen.
És hogy a véletlenben egy erő. Tehát nem tud létrehozni semmit.
Igen. Igen. Nincs véletlen. Oké, ide vissza fogunk térni, ugye van a determinizmus, amely a véletlent olyan módon zárja ki, hogy azt mondja, hogy az ok-okozati lánc egy zárt rendszerben működik. Ez azt jelenti, hogy mi nem vagyunk szabadok. Mi a kauzalitás tételének a rabszolgái vagyunk, minden tettünk, gondolatunk, szavunk, egy ok-okozati lánc következménye, kiszámítható következménye. De itt két filozófia van, és van az egyik, ez a determinizmus, amely egy zárt rendszerből indul ki, a másik pedig egy nyílt rendszerből indul ki, ahol habár az ok-okozati lánc érvényes, de amely ok-okozati láncot Isten és az Isten képére alkotott lények megszakíthatják. És ez igaz, nem? Tehát mondjuk Balázs idejön és felrúgja a pulpitust, és én odaugorhatok és megfoghatom a pulpitust. És megszakítom a láncot, és az az okozat, hogy felborítja az asztalt, és eltöri a lábadat, az már nem következik be, mert beavatkoztam. Így van. A determinizmus akkor lenne igaz, ha nem létezne szabad akarat. De Isten szabad akarattal teremtette az embert, úgyhogy a rendszer nyílt. Úgyhogy habár nincs véletlen, de nem az a bizonyos pillangó effektus, vagy nem tudom mi az, a határozza meg az életünket, hogy valahol beindult egy hullám, amit soha nem lehet már megállítani. Nem, mindig dönthetünk, mindig választhatunk, felelősek vagyunk. És ez adja az ember méltóságát. És persze vannak körülmények, amiket nem változtathatunk meg, sőt el sem kerülhetünk, más körülményeket elkerülhetünk, viszont van a harmadik kategória, ami teljesen az uralmunk alatt áll. De felelősek vagyunk ezeknek a kereteknek a keretén belül. Oké, jó ez? Még, és azt hiszem, hogy végig szeretnék menni rajta. Meg akarom nézni az embert, ott már gyorsabban fogunk haladni jövő órán, és megnézzük az ismeretet is, oké? Tehát a harmadik kérdést. Mert szeretném, ha látnátok, hogy mi történt az elmúlt 100 évben az emberiséggel. Úgy értem, az agyunkkal mi történt, vagy mit csináltak az agyunkkal. Oké, tudatosan épített és terjesztett filozófiával, tehát az ördögnek 100 évvel ezelőtt még győzködnie kellett az embert, hogy nincs Isten. Ma már nem kell. Mert az ember ma már nem hisz semmiben. Zseniális. Ugye te az igazság létében sem hisz. Reménytelenségben él, ahol már fel se teszi az igazi kérdéseket, mert nincs értelme. Ugye te megkérdezni, hogy mi az élet értelme, a legostobább kérdés, úgy sincs rá válasz. Az ember ma már abban hisz, hogy nincsenek válaszok. De ez nem igaz. Ez néhány, tehát még akár 70 évvel ezelőtt Amerikában az emberek még 90%-ban habár lehet, hogy nem értettek egyet abban, hogy mi az igazság, de hittek a létében. Nyilvánvaló volt számukra, hogy egy olyan rend uralkodik a valóságban, ahol lehet következtetéseket levonni, és ahol igaz és hamis között különbség van. Vagy itt vagyok, vagy nem vagyok itt. És igenis vannak válaszok, és mert vannak válaszok, szabad kérdezni. A modern ember már feladta. Már minden relatív. Persze itt vagyok, de jön egy kisokos, és azt mondja, hogy persze, a te szempontodból igen, de az enyémből nem. Attól függ, hogy honnan nézzük. Minden relatív. Ezt meséltem nektek, ezt a példát, de csak hadd mondjam el még egyszer. Mi csinálunk egy, mostanában nem, már nem, de régebben csináltunk egy előadássorozatot üzletembereknek, az volt a címe, hogy vissza a valósághoz, egy gondolkodásmódfejlesztő programot. És komoly vállalkozók ott ülnek 40-en. És azt mondom nekik, hogy figyelj, itt egy gép, ami ki tudja számolni az igazságot. Ha mondasz egy igaz állítást, kapsz $1,000,000, de ha az állítás nem igaz, akkor a gép meghúzza a ravaszt egy a fejedhez állított pisztolyon. Az életed az ára. Az életed a tét. Egy igaz állítást kell mondanod. Bármi lehet az. Bármi. Ugye, te ülj ide, lekötözünk, felhúzzuk a pisztolyt, és begépeled a gépbe a bármilyen kérdésre egy igaz választ. Egy állítást. Szerintetek hányan jöttek ki? Senki. Soha senki. Ezt érted? Senki. Miért? Mert tudják, hogy hát már minden relatív. Hát mondhattam volna azt, hogy férfi vagyok, de hát ki tudja a mai világban, ugye? Vagy mondhattam volna azt, hogy egy meg egy az kettő, de azt már sokan bebizonyították, hogy nem annyi. Ezt érted? Tehát, hogy a modern ember elvesztette a hitét abban, hogy létezik igazság, hogy létezik olyan válasz, amely komolyan vehető, és amely több egy ember véleményénél. Ez frankó. Ugyetem ezután nem kell győzködni senkit arról, hogy ez nem igaz, mert tudja, hogy nem igaz, semmi se igaz. Minden csak egy vélemény. Minden csak valaki szerint igaz. És nincs olyan, hogy abszolút igazság, ami előtt bárkinek fejet kéne hajtani, hanem csak vélemények ütköztetése van. Szerinted így igaz, de szerintem meg másképp igaz. Szerintem meg másképp igaz, és mindenkinek igaza van. És senkinek sincs igaza. Őrület. Őrület. És meg fogom mutatni az utolsó órán, illetve remélem jövő órán mind a kettőt megcsináljuk, hogy hogy jutottunk ide. Hogy mi volt az a folyamat, amin keresztül eldobtuk az agyunkat. És hogy történhet meg, hogy ezt a gyerekeinknek még tanítják is. És hogy mi még hagyjuk is, igen. Úgyhogy, ha megmaradsz két lábbal a földön álló, akkor a Biblia Istenéhez jutsz el. Ez a helyzet. És erről szól ugye az apologetika, hogy bármilyen irányból indulunk el, az előbb a jogi történelmi irányból jöttünk, most a filozófia, utána a geológiát fogjuk és a biológiát venni. Utána megpróbáljuk, ha lesz még rá időnk, egy kicsit az informatika, szerintem nem lesz rá idő. Az információ. A film belemegy, megnézzük a filmet. Fogok hozni egy filmet jövő utáni órán. És bárhonnan, ha józanul két lábbal a földön állva nézed a valóságunkat, Istenhez jutsz. Amen? Amen. Kérlek.
A Ken Hovindnak a filmben volt egy ilyen, hogy valaki kijelentette neki, hogy nincsenek abszolút jónak. És csak így visszakérdezett, hogy ebben abszolút biztos vagy?
Még egy készített lehet itt a materialista, evolúciósista világnézethez.
Igen.
Hogy ők is tisztában vannak a kauzalitás tételeivel, és éppen azért ezt úgy próbálják összerakni, hogy apró csúsztatások vannak, tehát a személytelentől még eljutunk a géphez, meg a növény, meg az állat, meg az ember, mindenhol ilyen nagyon apró picik kerülnek csak hozzá, és akkor valahogy nem veszik észre a kauzalitás törvényének a hiányát, hogy nincs meg benne. És ugye akkor azt mondják, hogy az ember az gyakorlatilag egy állat. Hogy az állatvilágból származik a majomtól, a közös őstől. Hát ez nem igaz, mert egy olyan hihetetlen éles szakadék van az ember meg az állat között, hogyha csak megnézek az embernél egy néhány kategóriát, például a bűn kérdését, az emberi gonoszság kérdését, ezt nem találom az állatvilágban. Tehát az állat öl, hogyha ha éhes, ha eszik, az állat olyan játékban, amikor tanítja a kölykét vadászni, de a gonoszságot nem találunk sehol az állatvilágban. Az erkölcsöt nem találom. Az embernek, amit említettél, a cél és értelem utáni vágy az, hogy az embernek fontos, hogy az életének célja és értelme legyen. Az örömbiztonság utáni vágy, hogy miért vállalkozunk, miért érez vállalkozást, miért is dolgozni, miért akarod megkeresni a következő 1 milliódat. Ha megvan, akkor hogy lehet, hogy nem elég? Akkor meg akarod keresni a következő 10-et. Ha az megvan, hogy lehet, hogy az sem elég? Az ember nem tud betelni soha. Ha megvan az a következő 100, akkor az sem elég, akkor kell a következő 500. Ha megvan, akkor kell egy olyan vállalkozás, ami passzív önállat hoz egész életedbe. Az állatnál ezt nem látod, ugye a hangya az összegyűjti nyáron az eledelét tavaszig, tehát télire, de tovább nem gondolkozik. Tehát az állatvilágban ez sincs meg. Az ember meg gyakorlatilag biztonságban akar lenni, biztonságban akarja tudni nem csak a következő fél évét, a következő 10-et, aztán a gyerekeiét, a következő generációt, és ha mi írásunk ebbe, valóta gyakorlatilag örök biztonságra vágyunk. Az örök élet utáni vágy van beírva a szívünkbe. Tehát az örök az állandóság utáni vágy, hogy a lét biztonság utáni vágy, ami megint csak nincs ott az állatnál, az egyik sem. Tehát egy csomó ilyen kérdés, ami ugye itt a hiányzó láncszem, az ember nem egyenlőtt, tehát már csak ezen az egy ponton megcsúszik, az ember sehonnan nem eredeztethető az állatvilágból, mert teljesen más személyiségével.
Szuper, oké. Köszönjük, Péter. Mondjuk el egy imát a végére. Mennyei Atyánk, köszönjük neked a mai estét, és arra kérünk, hogy vidd mélyre ezt a nagyon egyszerű gondolatmenetet bennünk. Tehát tedd ezt valóssá számunkra. Tehát, hogy ne legyenek ezek csak szavak, amik így elszállnak, hanem ezeknek a szavaknak súlyuk van. Úgy értem, mint amikor egy falnak megyünk, mint amikor valami mozdíthatatlannal találkozunk. A valóságunknak van egy rendje, és ebből le lehet vonni egy következtetést. Add, hogy ezt megtegyük a szívünk legmélyén, és ha valaki esetleg hallja ezt a felvételt úgy, hogy még nem fogadta el Jézus Krisztust, mint a megváltóját, akkor kell, hogy tudd, hogy ez a végkövetkeztetés, hogy van egy Isten, és mi az ő előtte való bukásban élünk, és szükségünk van egy megváltóra, aki jóvá teszi mindazt, amit elrontottunk. És Jézus ezt megtette, csak el kell fogadnod, mint egy ajándékot. Csak mondd neki, elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Tudom, hogy te vagy Isten, és örök életet adsz nekem, ha kérem, és én most kérem. Vezess engem, áldj meg, és ha egy nap meghalok, akkor hadd legyek én is ott, ahol te vagy, és valójában soha ne halljak meg. Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen.